Kedves testvére, kedves gyülekezet, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, közelebbről a Zsoltárok könyve 24. fejezetében, a 3., 4. és 7. versekben eképpen. Ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Amen. Kedves testvéreim, ezen a bőti vasárnapon a 24. Zsoltár egy hatalmas örömhírrel szólít meg bennünket, mindjárt a Zsoltár kezdetén az első két versben. És ez az örömhír így hangzik, hogy az Úré a Föld és annak teljessége, az Úré a Föld és minden, ami azt betölti. És ki ez az Úr, aki mindenek tulajdonosa, akiről himnikus szárnyalással zeng ez a Zsoltár. A Zsoltár irodalomban és a bölcsesség irodalomban jól ismert kifejezéseket olvashatunk, hallhatunk itt ismét, amelyeket olyan jó újból és újból hallani, meghallani, elismételni, az ige után mondani, mint egy kívülről megtanulni és imádságos szívvel ismételgetni magunkban, hogy ki is ez az Úr, mindeneknek Ura, kicsoda a mi Istenünk. Azt írja róla a Zsoltár, hogy ez az Úr erős Isten, hatalmas Isten, és hatalma azt jelenti, hogy képes az erejét érvényesíteni, és mindazt, amit csodálatos tanácsvégzése, döntése által a mi javunkban elhatározott, azt véghez tudja vinni. Tehát erős ez az Isten, hatalmas ez az Isten, dicsőséges ez az Isten, ahogy Jézus Krisztusban megmutatta, ő a világ világossága, mint ahogy hatalmát is megmutatta Jézus Krisztusban, hiszen néki adatot minden hatalom menjen és földön. Erős ez az Isten, hatalmas ez az Isten, dicső király ez az Isten, aki regnál az egész világ mindenség fölött, akit összefoglalva szintén a jól ismert kifejezéssel énekeltük is, így nevez ez a Zsoltár is, hogy ő a seregeknek az ura, mindeneknek az ura. A Zsoltár egyszerűen fejezi ki magát, de igazából nekünk, hogy értsük, ezt szuperlatívuszokban kell megfogalmazni, felső fokban kell megfogalmazni, mint ahogy a Szentíró szándéka is ez. Olyan ez az Isten, akinél nincs erősebb, aki a legerősebb. Olyan ez az Isten, akinél nincs hatalmasabb, aki a leghatalmasabb. Olyan ez az Isten, akinél nincs dicsőségesebb, ő a legdicsőségesebb. Ilyen értelemben a seregek ura. És nincs az az emberi, evilági erő, evilági hatalom, evilági dicsőség, amely a seregek ura erejét, hatalmát és dicsőségét képes lenne akár csak egy percre is elhomályosítani. Hát az örömhír így hangzik, hogy ezé az Úré, a földkerekség. A földkerekség minden, ami a földkerekségen van, ami és aki a földkerekségen jelen van, létezik, él, mozog. Bele tartozik ebbe minden. Bele tartozik az anyag, bele tartozik a nyersanyag, bele tartozik az energia, bele tartozik az élettelen teremtett világ, amely kapcsán azt a parancsot adta nekünk az Úr, hogy műveljük és őrizzük. Bele tartozik a növényvilág, bele tartoznak az állatok a tengeren és a szárazföldön egyaránt is. Bele tartozik minden egyes ember, függetlenül attól, hogy a földtek, a földkerekség mely részén él, hogy mit gondol a világról, hogy tud-e Istenről vagy sem, hogy milyen kultúrában nevelkedett, hogy milyen vallást gyakorol, teljesen mindegy, akkor is igaz a Zsoltár hitvallása, az Úré a Föld és annak teljessége, az Úré a Föld kereksége, minden, ami és aki a Föld kerekségen van. Sőt, még tovább megy ez a Zsoltár, amikor a korabeli világ képpel ugyan, de azt hangsúlyozza, hogy nem csak a földkerekség, hanem az egész kozmosz ezé az erős, hatalmas, dicsőséges királyé. Ezt a korabeli világkép szerint úgy adja tudtul, úgy írja le a Zsoltár, mintha az égitestek, a bolygók, a csillagok valamiféle vízben, valamiféle folyóban lennének, és ez tartja fenn őket, mintha az éterben úsznának a különböző bolygók, így a földgolyó és az egész kozmosz. És na ez a korabeli világkép terméke, mégis szerintem a mai tudásunk alapján is egy kiváló szemléltető anyag arról, amit ma tudunk a kozmoszról, a centripetális, a centrifugális erők egyességeként a tömegvonzás kapcsán, amelyhez én nem értek, de ez a korabeli világkép is kifejezi azt, amit igazából ma is tudunk a kozmoszról, és nem tudunk többet, mert a többi mind titok, és itt most, mert a Biblia nem természettudományi kézikönyv, nem az üzenet a lényeg elsődlegesen, nem a képnek a felszínes tartalma, hanem az, amit teológiailag ki akar fejezni a Zsoltár írója. Az Úré a földkerekség, és az Úré az egész kozmosz, az egész mindenség, minden az Úré. És hadd tegyem személyessé, mindenünk, amink van ezen a világon, nem a miénk. Az Istentől kaptuk, hogy hűségesen bánjunk vele, Isten dicsőségére és a másik ember javára. Ezért kaptuk ezt a földkerekséget, ezért kaptuk a saját életterünket, ezért kaptuk a növényvilágot, az állatokat, ezért kaptuk egymást, ezért kaptuk a saját életünket, hogy azzal éljünk az Isten dicsőségére és a másik ember javára. Mert nem a miénk, mert minden az Istené. Egy időre kaptuk, és majd vissza kell adni, és el kell vele számolni, eljön a számadás ideje. No de azzal kezdtem, hogy ez az első két vers, amit gyakran énekelünk, és talán kívülről tudjuk a Zsoltárból is, milyen gazdag örömhírt tartalmaz, hogy ennek a világnak alapja van a bizonytalanságban, ennek a világnak biztossága van, ennek a világnak gazdája van, nem vagyunk gazdátlanok. Úgy megdobbant a szívem, de jó ezt hallani, amikor azt tapasztalnánk, ahogy Luther énekli, hogy szinte a világ ördöge mind elnyerni akarna, és nem tudjuk a megoldást, és tehetetlenül állunk a történések és a folyamatok előtt, akkor olyan jó meghallani ezt az evangéliumot a 24. Zsoltárból, hogy nincs baj, az Úré a Föld, az Úré a földkerekség, az Úré az egész kozmosz, és az Úristen nem engedi azt, ami az övé. Az Úristen egy adott ponton közbe szólt, és közbe szól, jön az Isten, ezennek a Zsoltárnak a homiletikuma, a tartalma, a lényege, amit hangsúlyoz, és ez kell, hogy örömmel töltsön el bennünket, bizonyossággal töltsön el bennünket, a legnehezebb helyzetekben is reménységgel töltsön el bennünket. Életünknek alapja van, biztonsága van, gazdája van, nem is akárkiben, abban az Úrban, aki hatalmas, erős, dicsőséges király, seregeknek ura, és aki a Föld és annak teljessége, az egész mindenség. Vigyük el szinte aranymondásként ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt, hogy a heidelbergi K.T. első kérdés felelete olyan szépen megfogalmazza, hogy életemben és halálomban egyetlen egy vigasztalásom, hogy testestől, lelkestől az én hűséges Uramnak, megváltónak a tulajdona vagyok. És ezt az örömhírt halljuk, akkor ott van bennünk az óhaj. Bennetek, akik itt vagytok, akik ezen a vasárnapon eljöttek. De hiszen azokban is, akik ezt még nem tudják megfogalmazni, akik ezernyi pótcselekvéssel, vagy a világ rohanásában elveszve elütik ezt a kérdést, még az ő szívük mélyén is ott van az óhaj, hogy hogyan lehet a közelébe kerülni ennek az Úrnak? Hogyan lehet megtapasztalni azt a biztonságot, azt a szikla-szilárd alapot, amit ennek az Úrnak a közelsége adhat? Ezt a 24. Zsoltár nagyon egyszerűen ezzel a kérdéssel fejezi ki, hogy ki mehet fel az Úr hegyére? A Sion hegye a templom hegye volt, ahol láthatóan külső módon kiábrázolták az Isten jelenlétét, de amikor az Isten megengedte, hogy templomot építsenek a Sion hegyén, akkor is hangsúlyozta, hogy egy épület nem fogadhatja be az ő személyét, mert őt az egek egei sem fogadhatják be. Tehát itt is egy képes beszédről van szó, de a kérdés mögött az ember óhaja, Isten utáni vágya, az élő Isten utáni kiáltása fogalmazódik meg. Urunk, szükségünk van a Te szerető, hatalmas, megváltó közelségedre. Ki mehet a Te közeledbe? Ki mehet fel az Úr hegyére? No, válaszoljunk a kérdésre. Azt mondja az Zsoltár, hogy azok mehetnek fel az Úr hegyére, azok kerülhetnek az Úr közelébe, akik látható módon folyamatosan megjelennek az ő szent helyén. Azok mehetnek fel az Úr hegyére, akik folyamatosan emlegetik az ő nevét. Azok tapasztalhatják meg az ő közelségét, akik folyamatosan szent szavakat, szent igéket, szent könyvekből, szent szavakat idéznek, igazolva valamit. Azok tapasztalhatják meg az Isten közelségét, akik szent tanokban biztosak. Ezt olvassuk a 24. Zsoltárban. Ez azért nagyon érdekes, mert ma nem csak a kereszténység, más könyvvallások is előjönnek ezzel, a Szent Isten, a Szent Hely, a Szent Könyv, a Szent Parancs, a Szent Tan. És közben egymásnak feszülünk. Erről beszél itt a Zsoltár. Én nem olvastam a 24. Zsoltárban ilyet, de a teljes írás összefüggéséből állítom. A mai igét idézve pedig válaszolok a kérdésre. Ki mehet az Isten közelébe, akinek tiszta a szíve, a gondolatai, az indulatai, a szándékai, éppen ezért tiszta az ajka, és tiszta a keze. Ez a három testrész az Ószövetségben nagyon fontos, nem csak a bölcsesség irodalomban. A tiszta, az ártatlan szív, az ajak és a kéz. Gondolat, a szó és a cselekvés tisztasága. Nem gondol hiába valóságot, hamisságot, hazugságot, nem mond hiába valóságot, hamisságot, hazugságot, és nem cselekszik ilyet. Hogy megyünk össze böjt idején. Urunk Istenünk, mennyi ártó gondolat, indulat van bennünk. Mennyi hazugságot beszél az ajkunk. Az Isten megengedi, és egyszer megérem a nyugdíjat. Elhatároztam, hogy noha sok áldása van a mai modern tömegkommunikációnak, amennyire lehet, kiiktatom az életemből az internetet, az e-mailt, a mobiltelefont, azt a sok tisztátalan indulatot, hazugságot, amely alkalom attán mozdítja a tisztátalan kezet is, lesújtó olvasni, látni, hallani, tapasztalni. Na de maradjunk magunknál, mert ez a Zsoltár éppen azt hirdeti, arra akar rávezetni bennünket, hogy milyen jó az Úr közelében lenni, hogy nincs ennél jobb, hogy ez a legnagyobb biztonság, rádöbbenni arra, hogy az életünknek gazdája van, és Urunk, szeretnénk a közelebbe menni, de kezdjük magunknál böjti időszakban, hogy milyen tisztátalan a szívünk, a gondolataink, a szándékaink, hogy hányszor a mi szánk is hiába valóságot és haszontalanságot és hazugságot mond, hogy nem ártatlan és nem tiszta egyikünk keze sem, hogy vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, igen, erről van itt szó, és magunknál kell kezdeni. Urunk, szeretnénk menni nem szent tanokat, szent igéket, szent helyeket, szent vallást, szent könyvet emlegetve, hanem szeretnénk hozzád menni, de nem vagyunk tiszták szívünkben, ajkunkban, gondolatainkban és tetteinkben. Könyörülj rajtunk! És az igazán nagy evangélium a 24. Zsoltárban, amiért én bátorkodtam ezt a Zsoltárt elővenni, és így még nem ragyogott fel előttem, hogy mi nem vagyunk méltók, mi nem mehetünk a saját erőnkből. Hát erről szól a teljes Szentírás, ez az evangélium. Isten megelőz bennünket, Isten cselekszik érettünk, mi nem mehetünk a saját erőnkből, a tisztátalanságunk miatt, de az élő Isten jön, az élő Isten megteszi az első lépést felénk. Olyan gyönyörűen le van írva a Zsoltár harmadik szakaszában, mert a 24. Zsoltár igazából egy ravasz így mondja, egy kultuszdráma, amit az őszi aratási ünnepen évről évre elbeszéltek, nemzedékről nemzedékre, akik már ezt megtapasztalták, a gyermekeiknek is, az unokáiknak, értitek, továbbadták, minden magyarázat nélkül, de továbbadták, tovább tradálták, hogy jön az Isten, hogy megnyílik, tárva nyílik a templom kapuja, és még itt sem fogadhatja be a hatalmas Isten, hogy elfoglalja a trónját a szentek szentjében. Így jön az Isten, hogy a mi életünk, a mi szívünk, hogy Isten népének a trónját elfoglalja. És ez történt meg az első karácsonyon, amikor eljött egy kisgyermekben, egyszülött fiában testet öltött ott a betlehemi jászolban. A gyermek már ezt jelenti, a gyermek az élet, a gyermek az új kezdet, a gyermek, aki tele van elevenséggel, élettel, reménységgel, jövővel. Isten az ő hatalmát, erejét, dicsőségét, kegyelmében, Jézus Krisztusban mutatta meg ott a Golgotai kereszten. Mi nem mehetünk a saját erőnkből, ő eljött érettünk. És azóta itt van az Isten tiszteleten, igéje és lelke által, akármilyen töredékes, gyarló prédikáció hangzik el, akkor is megtapasztaljuk, itt van közöttünk igéje és lelke által, és hogyha kimegyünk a következő hétre, akkor azzal a bizonyossággal mehetünk, ami Jézus Krisztus neve, Immanuel, velünk az Isten, Máté 1.23, eljött az Isten Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban igéje és lelke által itt van, közöttünk van, velünk van, értünk van, megvált és harcol értünk. Bennünket, akik nem mehetünk a saját erőnkből, de leborultunk és erre bűnbánó szívvel rádöbbentünk, bennünket felemel magához, mert hatalmát Jézus Krisztusban szerető kegyelemmé transformálta. Jön az Isten, értünk, jön az Isten. Krisztusban eljött az Isten, itt van az Isten, velünk van az Isten, miért félnénk, és visszajön az Úr. Egy adott ponton visszajön az Úr, amikor azt mondta, hogy elég volt, hogy nincs tovább, mert nem engedi veszni, hagyni azt, ami az övé, amit az emberi gonoszság, a gonosznak a hatalma szét akar tépni, tönkre akar tenni ebben a világban. Olyan jó tudni, hogy akkor ténylegesen közbeszól, nem engedi azt, ami az övé, és nem engedi el azokat, akik az övéi. Micsoda örömhír! Visszajön majd az Úr, és teljessé teszi rajtunk a megváltás művét. Ez a 24. Zsoltár dramaturgiája, evangélium örömhíre. És még egyszer mondom, mert nem érzem mostanában túl jól magam ebben a világban, az vigasztal, amivel kezdtem, ha azt éreznénk, hogy a világ összes ördöge elnyelni akarna, akkor is tudjuk, hogy rajtunk nincs hatalma. Ahogy Luther éneke olyan gyönyörűségesen megfogalmazta József Attila fordításában, az Úr jövetelét, erős várunk nékünk az Isten, kemény vasunk és vértünk, inségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk. Önnön erőnk csak délibáb, és bizony esnénk esten, de harcba küldi egy fiát, értünk maga az Isten. S kérdedé ki az, Jézus az igaz, sok a had, s egy a fő, nincs Isten más, csak ő, Krisztus a győzedelmes. Kell ennél nagyobb örömhír, reménység, bizonyosság, semmi baj, az Úré a föld, és annak teljessége, és ezt a csodálatos megtartó hatalmát Jézus Krisztusban kegyelme által megmutatta, nekünk pedig marad a reménység, és az az imádság, amivel zárul a Szentírás, jöjj, Urunk Jézus. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk neked megköszönni, hogy ma is megtapasztalhattuk, hogy a te igéd élő és ható. Köszönjük, hogy ez a csodálatos zsoltár megnyílhatott előttünk. Köszönjük, hogy ebben a zsoltárban meghallhattuk az evangéliumot, az örömhírt. És köszönjük, hogy azzal a bizonyossággal mehetünk el a hétköznapokba, hogy a tiéd vagyunk, és tiéd a föld, annak teljessége, az egész világ mindenség. Köszönjük, hogy mi ezzel a reménységgel tekinthetünk nem csak magunkra, hanem mindenkire és mindenekre, hiszen te ígérted mindeneknek helyreállítását. Nem fér bele ez a mi értelmünkbe, csak a te kijelentésedbe, a te igédbe kapaszkodhatunk. Könyörögve kérünk, a mai zsoltárból megszólaló bizonyosság adjon nekünk mindenkor, mint a te népednek örömöt, erőt, reménységet. Ha te velünk vagy, kicsoda lehetne ellenünk. Áldott légy ezért. Amen. Most pedig együtt mondjuk el hívő szívvel a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.